Eredményes élettalálkozó 2015. szeptember 25-e. Csak is ingyen.
Mehet. Hát, most nem fogom elmondani a köszöntőmet. Sziasztok! Szeretünk benneteket, akárhol is legyetek, akármit is csináltok. Itt van Sanyi, rövid leszek. Mert most behatárolt az időnk, csak egy szűk óránk van az eredményes életem, meg kezdődik utána a bibliaiskola. Hogyha először hallgatod az eredményes élet találkozót, és azt gondolod, és az a kérdésed, hogy a bibliaiskolának miköz az eredményes élethez, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy minden. Sziasztok! Sziasztok! Minden. Nekem ott változott meg az életem, igazából. És már semmi sem olyan, mint ami régen volt. És igazán Sanyi most meglepett, nem szerettem volna beszélni, nem készültem semmivel, viszont van valami, amin gondolkodtam. Tegnap volt egy nagyon klassz egyháztöri óránk, én nagyon élveztem. Igazából nem tudom, hogy ott, akik itt voltak, élvezték, de én nagyon élveztem. És megnéztük, ahogy Isten megnyilvánul a történelemben, egy nagyon különleges módon, hogy elkezdődik az úgynevezett egyháznak a története, ami a minden korszaknak minden hívőjére vonatkozik az egyház, ahogy Jézus Krisztus elhagyja a földet a feltámadása után, és amikor eljön Istennek a harmadik személye, Szent Szellem, vagy Szent Lélek, ahogy tetszik, és ő alapítja meg a gyülekezetet. Úgyhogy Jézus Krisztus nem volt vallás alapító, mert így se volt, amikor a gyülekezet megalakult. És Szent Szellem volt, aki megalakította a gyülekezetet. És elképesztő gondolat, hogy a részei vagyunk. Úgy értem, hogy az egyház történelemnek a részei. Részei vagytok, és részei vagyunk. Hogy apostolok cselekedetei kurtán furcsán ér véget, de nem ér véget, és tovább írjuk ezt a történetet, és majd elképesztő lesz megnézni a mennyben. Azt mondja a Biblia, ez a nagyon különleges könyv, hogy minden el fog múlni. Hogy Isten tűz által el fogja pusztítani ezt a világot végül. És nagyon érdekes volt, hogy Néró, amikor 64 körül került trónra, és aztán volt egy rettenetes tűzvész Rómában. Rómának a háromnegyede megégett, és azt mondta, hogy ez a keresztények hibája. Két okból, az egyik, hogy a római istenek megharagudtak a keresztények istenére, és az, hogy a keresztények beszéltek arról, hogy tűz által kell elpusztítani a világot, és tessék, most megcsinálják. És aztán üldözték, és itt veszítette az életét Péter és Pál ennél az üldözésnél. De igazán csak, hogy azt szeretném mondani, hogy minden el fog veszni, ami itt van. Ugye vannak olyan helyek, ilyen rommezők, Palmyra, meg az Akropolis, meg ha nem akartok, sziasztok, ha nem akartok olyan messzire menni, akkor Aquincum. És nagy becsben tartjuk a római romokat, és az ókori leleteket, és fel vagyunk háborodva, hogy Palmyrában felrobbantotta az iszlám állam ezt a több ezer éves műemléktemplomot. Szeretném mondani, hogy itt semmi nem fog megmaradni. Úgy értem, semmi. A romokkal az emberiség... Mondhatjuk, hogy dicstelen történetének az emlékeivel minden el fog tűnni, és a feledés homályára lesz ítélve. Egyetlen egy dolog marad meg, a gyülekezet. A gyülekezet. Az a gyülekezet, amit Isten alapított, és aminek te is a tagja vagy, hogyha Jézus Krisztusban hívő vagy. És ámulok ennek a titkán, ahogy leleplezi. Hi, Pastor Jukka! Ahogy leleplezi ezt a titkot, és most nézett be Pásztor Jukka, Finnországból egy lelki pásztor, és Ignác írt egy levelet miközben, ez egyik egyházatja. Most ez egy ilyen üzenet, csak ugrálok. Az egyik egyházatja, hogy vitték kivégezni Rómába, gyalog és hajón ment, és közben volt egy csomó ideje gondolkodni. És írt leveleket 7 gyülekezetnek, meg egy személyes hangú levelet Polikárpnak, a tanítványának. És Polikárpra bízta a szmürnai gyülekezetnek a vezetését, és azt írta neki, hogy azt várd, ami az időn túl van. Wow! Ignác tudta, hogy itt minden az enyészeté. Ő maga is, aztán megölték, vadállatok elé dobták, de hogy volt neki fókusza arra, hogy ne a saját sors sorsára, a bekövetkezendő, a biztosan bekövetkező halálára fókuszáljon, hanem fókuszált valami örökké valóra. És elképesztő, figyeljetek, 2000 év után olvassuk azokat a leveleit, amit a síralom házban írt tulajdonképpen, aki úton a kivégzése felé. És ott írta, és Pásztor Jukkára jutott eszembe, hogy püspököket rendelt a föld határaira. Ti értetek, Isten. És Pásztor Jukka egy püspök, mert a püspök az ugyanaz, mint a presbiter, csak tévedésből választották ketté. Ebből alakult ki a katolikus egyház hierarchiája, félreértettek valamit az új szövetségből egyébként, ez egy nagyon vicces dolog, a kettő ugyanaz. És Pásztor Jukkát rendelte például a föld végső határa, itt van velünk, és bátorít minket, és tanulunk tőle. És csak ez a gondolatom, hogy ez egy nagy rejtély, hogy itt vagyunk együtt, ugyanarról az Istenről beszélünk, ugyanazt az életet éljük, nagy részben ugyanazok a bukásaink vannak. Vannak nyilvános, nagyon nyilvánvalóak, és vannak titkosak, és van helyreállásunk, vannak örömeink, és közben hordozunk Istent. Elképesztő. Ez egy nagy titok, hogy ott van benned Isten. Nincs mindenkiben ott Isten. János 1.12. Azokat hatalmazta fel arra, hogy őt hordozzák, akik hisznek az ő fiának a nevében, Jézus Krisztus nevében. Fel vagy hatalmazva, hogy hordozd Istent, és hogy hirdesd az ő evangéliumát. És ezek nem mi vagyunk. Sanyival nem azért beszélhetünk itt, mert annyira nagyszerűek lennénk, hanem azért, mert Istennek van egy nagyszerű üzenete. És ez az evangélium. Nem a mi üzenetünk, nem a mi erőnk. És járunk ebben a titokban, a gyülekezetnek a nagy titkában. És azért nagyszerű a gyülekezet, mert egymáson keresztül még jobban megismerjük Istent. Az egyéniségeken keresztül Krisztusnak a sokszínűségét, az ő sokszínű kegyelmét ismerjük meg. És aztán, ahogy járunk ebben a titokban, egyre többet megtudunk róla, és azért, mert egyre többet megtudunk Jézus Krisztusról, egyre jobban megismerjük saját magunkat is, mert ő teremtett bennünket. És itt van a világnak a hihetetlen melléfogása, hogy Isten kiveszi a képből. És figyeljetek, ezért van az a töménytelen kérdés, amit már feltett Arisztotelész, vagy feltett Platón, és voltak ilyen-olyan válaszaik, de nem voltak igazi válaszaik. Nem voltak igazi válaszaik az élet nagy kérdéseire. Mert hogyha Istent kiveszük a képből, a Biblia Istenét, a Szent Háromság Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, akkor nem lesz életünk. Lesz egy létezésünk, egy behatárolt időben, és aztán a feledés vár ránk, és sokkal több kérdéssel távozunk ebből az életből, mint amennyivel érkeztünk. Úgyhogy egy olyan titoknak vagyunk a részei, ami azt hiszem, hogy a mi számunkra is a nagy része titok marad, egészen addig, amíg nem találkozunk személyesen Istennel. De mégis, amire jutottunk eddig az életünk folyamán, ahogy járunk Istennel, az sokkal több, kimondhatatlanul több, mint amire a világ nagy gondolkodói jutottak, akiről olvasunk a tankönyvekben. Úgyhogy szeretném megbecsülni ezt, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy ilyen barátaim vagytok, mint amilyenek, mint akik vagytok, mint ti. Hogy van egy ilyen gyülekezetem, és hogy van Bibliám, oké? Hogy gondolkodó emberként itt van a Bibliám, és ez alapján szeretném élni az életemet, járni ebben a titokban, és Isten egyre több mindent leplez le előttünk. Szerintem most is egy csomó mindent le fog leplezni Sanyin keresztül. Amen.
Időközben milyen sokan lettetek, sziasztok! Még amikor leültem, még csak négyen voltunk. Lehet, hogy leülök még egyszer. Nos, ígéretemhez híven a rómaiakhoz írt levelet fogjuk tovább olvasni, és mielőtt elfelejtem, egy kéréssel lennék felétek. Ha az alkalom után nem kell elmenned, nincs órád, vagy bármi, akkor segíts nekünk átrendezni a nagy termet. Hogyha lesz időd, lelkileg készülj. Majd a végén újra mondom. Ez főleg férfi emberekre vonatkozik. Jó. Tessék? Ernő elhagyta a termet, így a felvétel kedvéért jelzem. Jobb előbb elmenni, mint később. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét olvassuk, mégpedig a 4. fejezetet. Viszonylag nehezen verekedtük át magunkat ennek a fejezetnek az elején, mert olyan értéket találtunk benne, amit egyszer nem bírtunk nem újra meg újra megnézni. És ahogy újra meg újra megnéztük, mindig izgalmasabb volt, mint először. De legutóbb megtettük, amit meg kellett, és tovább mentünk az első néhány sornál, és tartunk most, azt hiszem, hogy valahol a 14. Komolyan haladtunk, igen. És akkor én ezt elolvasom újra, és aztán megyünk versről versre. Mert Ábrahám, vagy az utóda, nem törvény, hanem hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret. Idáig olvastuk. És hát igazából nagyon egyszerű, amit itt olvasunk. Pál apostol tisztázza, hogy annak a jogalapja, amely alapon Ábrahám a zsidó nép ősatja. Azt az ígéretet, hogy a világot örökölni fogja, ami egy elég jelentős ígéret, egy bizonyos alapon kapta. Tehát nem csak úgy, hanem valamilyen úgymond oknál fogva. És amit itt Pál mond, az egy nagyon éles különbségtétel, hogy nem a törvény alapján kapta az ígéretet, hanem a hit alapján, az ígéretbe vetett hit alapján. Ez egy két egymással ellentmondó, egymással szembenéző rendszer, amely között neked és nekem is választanom kell. Választanunk kell, hogy elfogadjuk-e Isten rendjét, azt a rendet, ahogyan ő gondolkozik, mégpedig ő gondolkozik kegyelemben, ígéretben, az ígéretbe vetett hitben, és a hit alapján tulajdonított újabb ígéretben, igazságban. Ez egy furcsa rendszer. Képzeld el azt, hogy van egy nagyon gazdag ember, egy óriási céggel, milliárdos vagyonnal, dollárban. És te elmész hozzá, megismerkedtek, állásinterjúra mentél, vegyen föl téged dolgozni, és megismerkedtek, és jóba lesztek, és egy választási lehetőség elé állít. Az egyik az, hogy dolgozhatsz neki, és ad egy jó fizetést, lesz egy munkaköri leírásod, és hogyha megteszed, ami a munkaköri leírásban van, akkor dicséretben részesülsz, és megkapod a fizetésedet, óriási fizetést akár. Vagy egy másik lehetőséget választasz, miszerint ő úgymond örökbe fogad téged. Azt mondja, hogy nem kell dolgoznod, hanem én azt ígérem neked, hogy minden, ami az enyém, a tiéd lesz, és ezt törvény előtt úgymond jogossá tesszük, a jog szintjére emeljük. Melyiket választod? Ez az, amiről Pál beszél. Ezt mondja, hogy itt van két rendszer, az egyikben dolgozol, teljesítesz, és a teljesítményed alapján jár neked minden, ami jár, a másik rendszerben pedig vagy valaki. Születtél valaminek, valakinek. Ugye a felnőtt örökbefogadás egyenértékű a születési joggal. Jogilag nincs különbség közte. Visszacsinálhatatlan, ugyanúgy teljes értékű örökös vagy, és így tovább, és így tovább. Ahol azért, hogy a tiéd legyen az, amiért a másik oldalon meg kellett volna dolgoznod, azért itt nem kell tenned semmit. Hanem alanyi jogon a tiéd. Alanyi jogon a tiéd. És miért kell választanod a két rendszer közül? Azért, mert szabad vagy. Szabad vagy arra, hogy azt gondolj, amit csak akarsz. És amit gondolsz, az alapján fogod élni a mindennapjaidat. Lehet, hogy Isten már választott. Ugye, és ezt látjuk, ezt olvastuk eddig, hogy Isten már választott. Ő már választotta az öröklést. Ő már választotta a hit alapján tulajdonított igazságot. Ahol nem kell megdolgozni érte, ahol nem a tetteidért, a cselekedeteidért fogad el téged, hanem valaki másnak a tettei alapján. És a másnak, Jézus Krisztusnak a tetteibe vetett hited alapján, amely megint nem egy cselekedet, nagy hitem van Jézus kis tetteiben, hanem Jézus megkérdőjelezhetetlen tetteiben van a nullánál nagyobb hitem. És az elég. Szinte semmi. De van. És megtörtént. És jogilag átírták. Örökbe fogadtak. És örökös vagyok. Isten már választott. Ez az ő rendszere. A kegyelem az ő rendszere. A meg nem érdemelt jótétemény, az ajándék, az örökbefogadás, a születés jogán való tulajdonlás és birtoklás, a család. Ez Isten rendszere, ez Isten terve. De ha te ezt nem fogadod el magadra, ha te nap mint nap úgy kelsz föl, hogy nem, én csak egy szolga vagyok, akinek robotolnia kell, és aki ha teljesít dicséretet kap, és jár neki a dicséret, illetve aki nem teljesít, akkor elmarasztalásban van része, és bujkálnia kell, akkor te egy másik világban élsz. El tudod képzelni, hogy a fiam Benjamin, aki immár 6 éves, egy reggel fölkelne, és azt mondaná, hogy apa, nem vagyok méltó rá, hogy ma reggelit kapjak, mert a mami tegnap megkért engem, hogy vigyem ki a bögrét, most tegyem a mosogatóba, és a bögre még mindig ott van az asztalon, nem tettem meg. És nem reggelizne. És visszavonulna egyfajta szégyenben tőlem, és azt mondaná, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szeress engem. Vagy valami ilyesmi. Nem tudom, értitek-e. Fura lenne? És ő ezt a kis lelkében nagyon komolyan gondolná, és ez évekig így menne, és a végén már azon tűnődnénk, hogy lehet, hogy kezeltetni kéne a gyereket, vagy nem tudom, orvoshoz vinni, vagy inkább lelkészhez, nem tudom. Mert egy ilyen elképzelés mit csinálna? Tönkretenni a kapcsolatunkat. Ő mindig a saját teljesítményre nézve ítélne meg engem, az én szeretetemet, az ő biztonságát a családban, és így tovább. Értitek? Ő a saját kis méricskélésével, ahol ő a saját teljesítményeit mindig megnézi, megméri, és az alapján utasítja el, vagy fogadja el saját magát, és ezt vetíti ki az én szemembe, vetíti ki rám, hogy én biztos nem szeretem őt, mert ő se szereti magát, hisz ott hagyta a bögrét. És hát én mondtam, hogy vigye el a bögrét, úgyhogy ő nem mért. Értitek? Ez egy őrület. Pál azt mondja, hogy kérlek, válassz a kettő közül, és ne keverd utána, ne keverd. Én már választottam. Az ősatyánk, Ábrahám, hit által kapta az igazságot. Kapta az útlevelét, a passzusát, a jogát. Mindenét. Hit abban, amit Isten ígért. Hit abban, amit Isten tett. És ezt a hitet ő elfogadta neki igazságul. Tekintsd ezt úgy, mint egy jogi kiskaput. Fizetést akartam kapni, de nem fizetést kaptál, hanem örökbe lettél fogadva, és minden pénz a tiéd. Nem úgy lett, ahogy te akartad, de jobb lett, mint ahogy te valaha remélted. De meg tudsz állapodni emellett? Meg tudsz állni emellett? Erről beszél itt. Biztos unjátok már ezt a gondolatmenetet, mert végig erről beszélt. Biztos, ha visszahallgatjátok az előző 5 eredményes élettalálkozót, még ahol nem is ismételtük magunkat, ott is erről beszéltünk. Miért? Mert erről beszél. És miért beszél erről ennyit? Mert olyan nehezen értjük meg. Mert olyan könnyen keverjük össze. Olyan könnyen mondjuk azt, hogy igen, értem. És aztán visszatérek a régihez. Visszatérek a törvényhez. Igen, szabad vagyok, mondom, de a szívemmel elítélem magam a saját tetteim és a saját teljesítményem alapján. Úgyhogy Ábrahám, vagy az utóda, nem törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret. És itt olvassuk tovább. Mivel a törvény csak Isten haragjához vezet, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. És azt hiszem, ezt is elolvastuk legutóbb. Azt mondja, hogy ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Ez merész. Azt akarod mondani, Isten, hogy az egyik megoldásod a törvényszegésre az az, hogy megszünteted a törvényt? Nem, ahogy olvastuk, nem, a törvény igaz, jó és szent. A szent azt jelenti, hogy el van különítve a közönségestől egy célra, arra a célra, amire Isten szánta. És hogyha Galácia levelet olvasnánk, akkor világosan látnánk, hogy Isten mire szánta a törvényt. A törvényt, mint rendszer, a törvényt, mint rendszert. Arra szánta, hogy ellehetetlenítsen minket. A törvény arra való egyrészt, hogy megmutassa, lebontsa, hogy mi a szeretet. Róma 13-ban olvassuk, hogy aki szeret, az betöltötte a törvényt. Mert aki szeret, az nem tesz rosszat a fele barátnak, és ez a törvény betöltése. De a másik célja a törvénynek az, hogy ellehetetlenítsen minket. Hogy megpróbáljuk megcsinálni, és kudarcot valljunk. Minél inkább próbálom, annál inkább vallok kudarcot. És mint ilyen a törvény, nagyon képessé tesz engem arra egy másik megoldás elfogadására. De a másik megoldásban, ahol azt mondja Isten nekünk, hogy ne dolgozz nekem, hanem örökbe fogadlak. Ebben a megoldásban már nincs munkaköri leírásod. Ebben a megoldásban úgymond a törvénynek az a rendszere, ahol téged megmérnek minden nap, a teljesítményed alapján, az nincs. És ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Hogyha téged nem mérnek meg minden nap, akkor nem tudsz alul vagy felül teljesíteni. Ha nem mérnek, akkor a teljesítményed ilyen módon nem számít. Sanyi, ez eretnekségnek tűnik nekem, amit mondasz. Hogy értem, azt akarod mondani, hogy akkor vétkezhetek? Várj, nem. Tehát a bűn és a törvény az két külön dolog. Nem tudtad, hogy a bűn és a törvény az két külön dolog? A törvény előtt is volt bűn, ezt olvastuk. Azt mondja, hogy a törvény előtt is volt. A bűn nem attól lett bűn, hogy Isten hozott egy törvényt, amely miatt az, ami eddig jó volt, az egyszer csak rossz lett, mert megtiltotta a góré. Nem, ezt így a kis világi agyunk így képzeli. Ha nem lenne törvény, akkor a házasságtörés király volna. Az szupi lenne. Csak mert az öregnek ez valahogy csípte a szemét, ezért hozott egy szabályt, és megtiltotta. Innentől bűn. Értitek a logikát? Ez nincs így. Ez nem igaz. Ez nem így van. Nem így van. A házasságtörés azelőtt is céltévesztés volt, mielőtt létrejött egy törvény, amely ezt konkrétan megtiltotta. Azelőtt is pusztított, azelőtt is tönkretette a kapcsolatokat, azelőtt is céltévesztés volt. A bűn azért bűn, mert céltévesztés. Itt Isten arról beszél, hogy hogyan bánjak ezzel az egésszel, hogyan intézzem el, hogyan hozzam rendbe. És én nem úgy hozom rendbe, hogy hozok egy szabályt, amit te majd betartasz, mert ez lehetetlen. Mert ha be is tartanád a szabályokat, mi lenne a múltbeli bűnökkel? Mi lenne azzal, amit elkövettél, nem tudod visszacsinálni, nem tudod az időt visszaforgatni? Egy magasabb szintű megoldás kellett. Az, hogy én leszek az, aki elviszem a múlt, jelen, jövő bűneit. Isten, a te és a saját magam szem elől elviszem. Olyan messzire, mint kelet a nyugattól. Olyan messzire, mint amilyen messze van a földtől az ég. Ugye te a legmélyebb tenger fenekére. Eltüntetem a bűnt, elintézem, jogilag, tisztán. Én meg tudom csinálni. És utána örökbe fogadlak téged. És veled leszek. És úgymond egyé válunk. Benned élek. Benned élek. Súgok neked. A szívedre beszélek. Megosztom veled az én szívemet, hogy mi a fontos, és mi nem. És szeretlek, és kitartok melletted, és hűséges leszek hozzád. Még ha te hűtlen leszel, akkor is. És mind az, amit én beléd fektetek, az benned lesz. Mi az, amit beléd fektetek? Sok minden, de elsősorban szeretetet. Szeretlek. Szeretni foglak. És szeretet lesz benned. És ahogy szeretet lesz benned, egy más emberré válsz. Más emberré válsz a hit pillanatában, mert mindent úgymond átírok, újjászületsz, egy új ember jön létre. De a tapasztalati megszentelődésedben így írja a Biblia, vagy legalábbis ezt a kifejezést használjuk arra a jelenségre, hogy az, ami a miénk jogilag, az örökbefogadás pillanatában, az egy tanulási folyamaton keresztül válik gyakorlatilag is a miénké. Képzeld el, hogyha egy nagyon gazdag ember örökbefogadna most, aláírnád, a következő pillanatban mennyit változna az életed? Gábornak nagyon gyorsan, nagyon sokat, de a legtöbbünk azt se tudná, hogy mi történt, igaz? Egyetem kapnál egy telefont, hogy Ferihegyen vár a magánjet. Milyen magánjet? Hát a tiéd. Volt, nem is tudtam, hogy van magánjetem. És hova megyünk? Hát a valamelyik szigetre, ahol van egy házad. Nekem házam ott. Tehát ugye, tudod, kell egy kis idő, amíg megérted, hogy mi lett a tiéd, hogy milyen jogokkal, milyen kötelezettségek, és mivel jár az, ami... Ezt hívja a Biblia gyakorlati megszentelődésnek. Ez arról szól, hogy az, ami papíron már a tiéd, azt megint megértésen, hiten, azon, hogy átveszed, úgymond hittel átveszed, azon keresztül átmegy a gyakorlatba. És az életed elkezd tényleg tételesen is megváltozni. És Isten azt mondja, hogy ez az én utam, hogy én veled fogok járni, és te szép lassan megérted, hogy mivé tettelek, és szép lassan átformálódsz valóságosan. De ez az egész átformálódás, ez az egész dolog nem működik, ha te újra és újra visszateszed magad a törvény alá. Mert az a mód, ahogyan én megváltoztatlak, az pont, hogy szereteten, kapcsolaton, átlátszóságon, őszintességen, beszélgetésen, ölelésen, befektetésen keresztül történik. A törvény, ahogy magadat újra a törvény alá helyezed, azonnal megöl. Azonnal elválaszt. Mert a Benji jön reggel, és azt mondja, hogy ne ölelj meg, apa, ne is beszélj hozzám. Ott hagytam a bögrét tegnap este, nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek, és visszamegy a szobájába, bezárkózik, és egész nap ott van. Pedig annyi mindent meséltem volna neki, tanítottam volna neki. Annyi minden, olyan nagyon szerettem volna, formáltam volna az ő lelkét, de ő elment a jelenlétemből valamilyen ürügyön, azon az ürügyön, hogy nem felelt meg a törvénynek. Vagy másnap jön, és azt mondja, apa, irány az állatkert! Miért, Benji? Mert tegnap a mami azt mondta, hogy rakjam el a bögrét, elraktam, és te most tartozol nekem. Mert megtettem, amit kell. Úgyhogy én azt találtam ki, hogy menjünk az állatkertbe, csomagolj. Ez is rontana a kapcsolatunkon, nem? Tehát mind a két szélsőség elpusztítja azt, ami igazán építen, ami igazából lehetőséget adna arra, hogy én befektessek a fiamba. És ez történik itt is. És ugye azt mondja, hogy ha a törvény alapján történne minden, akkor minek az ígéret, akkor minek a másik rendszer? Tehát, hogy az az úr, az a gazdag ember, az a cégtulajdonos, aki azt mondja, hogy figyelj, ne dolgozz nekem, örökbefogadlak, és akkor én választom az örökbefogadást, örökbefogad, és utána azt mondja, hogy gyerünk dolgozni, mert ha nem dolgozol, akkor kitagadlak. Akkor hé, akkor te itt valamit félreértettél, akkor ez hiába való lett. Akkor az ígéret, amit tettél, az a rendszer, amit itt megcsillantottál előttem, az nem igaz, az egy hazugság. Ezek összeegyeztethetetlenek. Vagy ez, vagy az. A kettő nem lehet egyszerre. És ezt Isten látja, mi nem látjuk. Mi vagyunk azok, akik újra meg újra összekeverjük. És ezt mondja, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet, ahol azonban nincsen törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy a kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ezt elolvassuk még egyszer, mert fontos, és nem egyszerű érteni. Azt mondja, hogy azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Ez érdekes, ez fontosnak tűnik. Azt mondja, hogy azért hitből, mi is az a hitből? A hitből az az, hogy Isten csinált valamit, mit csinált? Jézus Krisztus eljött a földre, leélt egy tökéletes életet, és meghalt mindannyiunk bűnéért, múlt jelen jövő bűnét kifizette. Ő csinálta meg azt, amit mi nem tudunk. Elintézte a bűnt, kifizette. Úgyhogy a hit az az, hogy én hiszek abban, amit Isten tett. Oké? Okay? Mit vár Isten tőlem? Milyen teljesítményt vár? És ezt is idézőjelbe teszem, mert ez se teljesítmény. Hitet vár. Mekkorát? A nullánál nagyobbat. Hitet abban, amit Jézus Krisztus tett. Hiszek, és ő ezen a hiten keresztül igazságot tulajdonít nekem. A hitemmel kiérdemeltem az igazságot? Nem. Nem csináltam semmit, csak elfogadtam azt, amit ő tett. Valójában ő, amikor meghalt értem, ő valójában egy ajándékot ad. És én a hitemmel csak elfogadom az ajándékot. És ezt írta itt hitből, azért hitből, hogy kegyelemből legyen, ajándékból legyen. Ez Isten rendje. Azt mondja, te nem tudsz engem sarokba szólítani, én vagy adok valamit ingyen, kegyelemből, és akkor a tiéd, vagy sose lesz a tiéd. Ez Isten rendszere. És persze nagyon sokáig nem erről beszélt, törvényről beszélt, és így tovább, mint ahogy egy 3 éves gyereknek se tudod elmagyarázni az elvont összefüggéseket, leegyszerűsíted neki, de később, ahogy felnő, el tudod mondani, hogy azért mondtam, mert, és most már érted. Ugyanígy Isten több rendelkezési koron keresztül egy előre haladó kijelentésben kommunikált az emberiséggel, ahol a kegyelem előtti korszakban a törvényről beszélt. Miért? Amiért egy 2 éves, 3 éves gyereknek is a törvényről kell beszélni. Mert nem érti az elvont igazságot. Meg kell neki mondani, hogy ezt teheted, azt nem teheted. És ha ezt teszed, az lesz a következménye. És persze közben beszélek róla, hogy azért, mert szeretlek, és azért, mert az árt neked, és azért, mert hogyha nem eszel, nem nősz meg, és azért, mert ha verekszel mindig, akkor se. És akkor ezt elmagyarázom, de nem érti. Azt érti, hogy ha átlépi a vonalat, baj lesz. És aztán egy pár év múlva már csak úgy tudja, hogy nem szabad átlépni azt a vonalat, de amikor pár év múlva mondom neki, hogy azért nem szabad, mert a szeretet nem lépi át ezt a vonalat, akkor már érti. És valami olyasmit ért, ami a létének, a lényének már részévé vált egy bizonyos szinten. Nem azt szokta meg értetlen kisgyerekként, hogy állatmódjára élhet, hanem a törvény megtanította majdnem úgy élni, mintha szeretne. És aztán, amikor megtanult szeretni, akkor a szeretet eléggé összhangban van azzal, amit előtte is tanult. Miért kellett a törvénnyel kezdeni? Azért, mert semmi más nem értett volna 3 évesen. Nem tudom, voltál-e már igazán rostcsont 3 évessel? Nem ért semmit. A brutális erőszakot érti. Bocsánat. Nem is a brutális. A szerető következetességet érti. Benji? Még egyszer szólnom kell, és vége a napodnak. Most van vége a napodnak. Gyere, megyünk föl a szobába. De igen, apa megígérte. Nagyon szeretlek, de megmondtam, hogy hogy lesz. És akkor vége a napjának. Másnap apa szól, Benji, ha még egyszer szólnom kell, vége a napodnak. És nem kell még egyszer szólni. Megtanulta, megértette. De amikor előtte magyaráztam, elvontan, abban nem értett semmit. Apa, hozzám beszélsz? Ezt kérdezte tőlem egyszer. Akkor magyaráztam neki az élet nagy dolgait. Körülnézett. Apa, te hozzám beszélsz? Tehát azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Mert a hit az nem egy teljesítmény. A hit épp hogy csak bevonja a szabad akaratot. A hit épp csak annyit mond, hogy elfogadod az ajándékot. És azt mondom, hogy elfogadom. És az ajándék a tiéd. Innentől nincs mivel dicsekednem, de mégis az enyém. Innentől isteni a dicsőség, de mégis az enyém. Innentől minden lehetséges, de nem az én jogom, az én teljesítményem alapján, hanem Isten joga és Isten teljesítménye alapján. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Oké? Miért bizonyos az ígéret? Miért? Mert nem tőlünk függ. Miért biztos a jövőd? Miért biztos az, amit Isten csinál? Tett érted? Miért vezet biztos sikerre? Mert nem tőled függ. Mert kiiktattunk téged. Kiiktattuk a teljesítményedet. Kiiktattuk a törvény rendszerét. Hanem hitből van. És a hit épp hogy csak elfogadja az ajándékot, a kegyelmet. És aztán kegyelem. Kegyelemből van. Meg nem érdemelt jótétemény. Isten jelleméből származó jó cselekedet. Adakozás, ajándékozás. Minden utóda számára nem csak a törvényből valóknak, ez a zsidókról beszél, hanem az Ábrahám hitét követőknek is, akik elvileg pogányok, és anno az Ószövetségben kirekesztettek voltak. De nem, valójában soha, mert mindig a hit számított. Mindig a hit. Ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindnyájunk atya Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ezt is elolvassuk még egyszer. Ő, ugye Ábrahám, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindannyiunk atya Isten színe előtt. Az enyém is. Miért? Mert én is Ábrahám hitéhez hasonlóan hittem. És ilyen módon Ábrahám egy minta nekem, és én vagyok az a nagy nép, akinek ő atyává tett. És ez igaz a zsidókra, vér szerint, és a törvény szerint, de igaz ránk a hit alapján. Erről beszélt az előző részekben. Akiben hitt, ugye Istenben, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ugye Ábrahámnak az életében volt egy nagyon jelentős pont, amikor Izsákot fel kellett ajánlania Istennek. Ez egy elég rázó sztori. Ugye Ábrahám hitte azt, hogy amit Isten ígér, az igaz. Még ha egy ilyen nagyon fura és zavaros dolgot közbeiktat, hogy én öljem meg a saját fiamat. Azért ez elég meredek. De Ábrahám azt mondta, hogy Isten tanított engem, és azt mondta, hogy ő feltámasztja a holtakat. Úgyhogy ez valamiért valószínűleg szükséges, és ő tényleg hitte, hogy ez így rendben van. És amúgy rendben is lett volna, azzal a különbséggel, hogy Isten nem akarta, hogy ténylegesen feláldozza a fiát, elég volt neki a szívben meghozott döntés. Ugye ezért van nagyon nagy jelentősége az elmélkedésnek, az imának, mert nagyon sok mindent, amit Isten meg akar nekünk tanítani, nem kell tényleg megtennünk, nem kell tényleg átélnünk, elég, ha a szívünkben mélyen átgondolva megtesszük és átéljük. A szimulátor, amiről olyan sokat beszéltünk. Igen, és már el is indult, igen. A felvétel kedvéért mondjuk, hogy egy furcsa, kicsit rémisztő hang elindult. Valami történik, de mi nem rémülünk meg, megyünk tovább. van még 10 percünk. Úgyhogy Ábrahám, aki hitt Istenben, aki megeleveníti a holtakat, és életre hívja a nem létezőket. És itt mondja, reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod. Tehát reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Nála ez egy elég hosszú sztori volt. Ugye megkapta az ígéretet, és sok-sok év telt el, mire az egész beteljesült. Ugye 100 éves volt már Sára, amikor Izsák megfogant. Elég sokáig kellett neki ezt átgondolnia. Újra meg újra, tudod, gondolj bele, hát ezt nekem megígérte Isten, de hát figyelj, eltelt 20 év, és semmi nem történt. Eltelt még 20 év, semmi nem történt. Tehát lehet, hogy tévedtem. Csak gondoljatok bele, hogy amikor Isten ilyen módon megvárakoztatja a hitedet, megpróbálja a hitedet, vajon sokszor gondolkozol ezen? Sokszor újra gondolod? Amikor tudod, az egész életedet egy másik vágányra állítottad egy vélt ígéret alapján. És aztán tudod, mész a másik vágányon, és tűnődsz, hogy nem hibáztál-e. Hol a megígért nagy nép? Még egy nyomorult fiam sincs. Ugye, egyelőre a népszámlálás rendkívül gyorsan véget ér. Az egyik se jutok el. Hogy van ez? De mi történt ez alatt az idő alatt? Reménység, vagy inkább úgy mondom, hogy reménytelenség ellenére megtanult reménykedni. Ábrahámnak ezt újra meg újra át kellett gondolnia, újra meg újra döntést kellett hoznia, és voltak hitetlen pillanatai, bement Hágárhoz, ugye bement a felesége szolgálólányához, mert az fiatal volt, és ő tudott neki gyereket szülni. Megoldotta saját maga. Igaz? Elintézte. És ez nagy hiba volt, nagy hiba volt. Belőlük lettek az arabok. Jelentős következményekkel járó hiba. És mire Isten végzett vele, addigra az ő hite, úgy értem, nagyon tiszta volt, nagyon erőteljes. Annyira erőteljes, hogy meg tudta tenni ezt Izsákkal. Ő ott nem hazárdírozott, ő ott nem orosz rulettet játszott. Addigra az ő hite, ugye, hogy meglett a fiú, már tizenvalahány éves volt, tizenvalahány évig akárhányszor látta a fiút, az arra emlékeztette őt a fiú, hogy Isten betartotta az ígéretét. Hogy lett, hogy itt az örökös, és csodával jött az örökös, lehetetlen, elhalt már Sárának a méhe, és mégis lett. Úgyhogy megtanult hinni és bízni Istenben. Ugye, miért beszélek erről most ilyen sokat? Mert a két választási lehetőségben, az egyikben egyáltalán nem kell hinnem Istenben, mert én cselekszem. Be kell menni Hágárhoz, és kell csinálni a gyereket. Nincs szükség hitre, nincs szükség bizalomra Istenben. A magamba vetett bizalomra van szükség. A törvény pont az ellenkező folyamatot erősíti, mint ami az igazi és kívánt folyamat. Amikor én a kegyelemben vagyok, amikor hitben élek, akkor van szükségem bizalomra. Akkor van szükségem arra, hogy komolyan bízzak abban, amit Isten ígért. És ezért is mondja Isten, hogy választanod kell a kettő között. Nem járhatsz úgymond felemás igában, nem járhatsz egy kicsit a törvény alatt is, mondhatod azt, hogy az jó nekem, nem jó neked. Pont az ellenkezőjét teszi a lelkeddel, mint amit én szeretnék. Hitben kell járnod, én bennem kell bíznod, az ígéretekben kell bíznod, vállalnod kell a kockázatát, a hit őrültségének a kockázatát, mert minden természeti ember, minden törvény alatt élő ember, minden önmagában bízó ember azt fogja mondani, hogy te elmebeteg vagy. Te miben bízol? Ábrahám, elfelejtetted, hány éves vagy? 98. Miben bízol? Milyen nép lesz belőled? Hát a feleséged is, ő is 98, vagy nem tudom. Ő is megöregedett. Nem lesz nagy nemzet. És olyan nagy a kísértés azt mondani, hogy jó, akkor hozzatok még egy szolgáló lányt. Vagy tudod, tehát olyan nagy a kísértés kiesni a hitből. Kiesni a kegyelemből. Nem esel ki belőle, mert Isten nem mondja vissza az ígéretét, de az én gondolkodásmódom, az én viszonyulásom. Mint amikor én vagyok a felnőttem örökbefogadott milliárdos, ugye értem, a milliárdos örökbefogadott fia, és valamilyen furcsa, rossz periódus után ott ülök részegen egy kocsmában, jaj, veszékelek, és azt mondom, hogy nincs telen vagyok. Elveszítettem mindent, én szegény vagyok. Valahogy annyira elsodródtam az igazságtól, hogy úgy élek, mint hogyha senki volnék. Megtörténhet ez-e velünk hívőkkel is? Hogy annyira elfelejtem, hogy Isten mit adott, mit ígért, hogy úgy élek, mintha nem is volna az enyém. Itt fogjuk befejezni. Reménytelenség ellenére, reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok a te utódod. 19. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Ugye erről beszéltünk. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Erről beszéltünk, ugye? Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Ugye, és így gyorsan az evangéliummal zárja a gondolatot, azt mondja, hogy ugye definiálja Ábrahámnak a hitét, és még egyszer megteszi ezt a vonatkoztatást, amiről már beszéltünk az elején is, hogy Ábrahám a mi atyánk, de nem csak a zsidó emberek atya, hanem a mi atyánk is, akik, hogy is mondja, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott a megigazolásunkért. És ugye ez az evangélium. Ugye ő halt meg a bűneinkért, a bűneinkkel, ha lehet így mondani, és a hit valójában csodáján keresztül hiszünk őben, elfogadjuk, amit ő tett. Isten a szellemi valóságban azt mondja, hogy valójában belekeresztel minket Jézus Krisztusba. A belekeresztel, ugye a keresztség, a víz alá merítés, ami egy jelképe ennek a szellemi igazságnak. A szellemi igazság az az, hogy belekerülünk Jézus Krisztusba. Ő ott lát minket, ő benne. És mi egy csodálatos, természetfeletti módon vele együtt meghaltunk, és vele együtt fel is támadtunk. És amikor ő meghalt, elvitte a bűneinket, és amikor feltámadt, a bűneinket a maga mögött hagyta, és minket egy új életben, egy megigazult életben feltámasztott. Két teremtésről beszél a Biblia, a régiről és az újról. A régi meghalt Krisztussal, ennyi, elbánt vele Isten, az új pedig az, aki a hitet pillanata után te vagy, pedig él örökké. És ahogyan mondja, feltámasztatott a megigazulásunkért. Ő az a valaki, aki örökbe van fogadva, és aki úgy igaz, mint ahogyan az Atya igaz. Aki úgy igaz, ahogyan Jézus Krisztus is igaz. És Attila fogalmazta meg itt előbb ezt a kérdést, amit elegánsan átugrottunk, hogy reménység ellenére is reménykedve hit. Ugye ez egy furcsa megfogalmazás. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez miért van így megfogalmazva, mert a reménység, ugye Zsidók 11.6-ban a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a reménylet dolgokban való bizalom. A reménységet ilyen módon úgy definiálja, mint meggyőződést valamiről, ami a jövőben fog megtörténni. Okay. A hit az meggyőződés valamiről, ami már megtörtént, ami már megvan. A reménység pedig egy ugyanilyen hozzáállás, egy ugyanilyen megértés, egy meggyőződés arról, ami időben még nincs meg, hanem majd meg lesz. A reménység nem azt jelenti, hogy legalábbis a zsidók 11.6 szerint, hogy valamiben bízom, ami lehet, hogy nem is lesz meg, hanem valamiben bízom, ami tuti, hogy meg lesz, de még nincs meg. Ezért nem értem, hogy miért mondja ezt, hogy reménység ellenére, mert a reménység azt jelenti ilyen módon, hogy annak ellenére, hogy ő tudhatta, hogy meg lesz, de még nem volt meg, reménykedve hitte. Ilyen módon van értelme. Tehát akkor annak ellenére, hogy Ábrahámnak csak egy ígéret adatott, azaz még nem volt nagy nemzet, még nem született meg a fia, de úgymond ígéret adatott neki, és ilyen módon az, hogy hitte, az egy reménységé, azt hívják reménységnek, ugye? Tehát reménység ellenére, tehát annak ellenére, hogy még nem volt meg, de tudta, hogy meg lesz, ő hitte, reménykedve hitte, hogy tényleg úgy lesz. Azaz csak egész egyszerűen beleállt abba, amiben kellett, a reménybe. Lehet, hogy ezt megerőszakoltam egy kicsit, de így jónak tűnik.
Aha. Ő az első kérdőtárára, hogy ha Isten ígér valamit, az igaznak fogadni.
Igen, érdekes. Amit Attila azt mondja, hogy ugye mivel az egész hitkérdés Ábrahámnál jön először elő ilyen nagyon markánsan, igazából nem volt bibliai definíció se a hitre, se a reményre. Tehát neki a remény lehetett még olyan, hogy talán meg lesz. És aztán ő definiálja újra a remény fogalmát, bizonyos értelme, hogy nem talán, hanem tuti, hogy meg lesz. Nem tudom, lehet, hogy egy szótanulmány segítene, Ernőt megbízzuk ezzel, hogy megnézni a héber és a görög szavakat, és hát ha abból kiderül valami, ugye itt a görögöt nézzük római levélben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mondjuk még el egy imát, és aztán akinek mennie kell órára, menjen, és jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanitt. Mennyei Atyánk, itt vagyunk előtted, és hát reménykedve hiszünk. Sőt, számunkra ez már nem is remény, hanem egyszerű hit, mert minden itt van előttünk fehéren-feketén. Minden megtörtént, minden kész van. Aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van. Mert ő megöletett a bűneinkért, és feltámadt a megigazulásunkért. Úgyhogy hiszünk benne, egy Jézus Krisztus. Te vagy a megváltó, te vagy Isten, aki emberré lett, hogy elvegye a világ bűnét. El is vetted, és aki csak hisz benned, János 3.16 szerint, el nem veszik, hanem örök élete van. És mi hiszünk benned. És hogyha most vagy itt először, vagy most hallod ezt az üzenetet először, a felvételen, a videón, bárhol légy is most, és még sose vetetted a bizalmadat Jézus Krisztusba, akkor tedd meg most, nincs mire várni. Ez egy ajándék, amit Isten nyújt feléd, valójában az örök élet. Ami úgy lesz a tiéd, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő a fizetség a te bűneidért. Te nem tudod kifizetni, ő kifizette. És hinned kell abban, amit ő tett. Egyszerű hittel. És mint ahogy Ábrahám is hitte, hogy Isten betartja az ígéretét, úgy te is hidd, hogy örök életed van, ha hiszel Jézusban. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és ha egyszer meghalok, vigyél a mennybe. Ameddig pedig itt élek a földön, addig vezess engem, taníts engem. Készíts föl az életre. És adj egy ámulatos életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor újra a férfi embereknek, mint lehetőség, fölmegyünk a nagyterembe, és ha minden igaz, dolgos kezeket örömmel látnak a nagyterem átrendezésének szent feladatához. Úgyhogy akik tudtok, gyertek és segítsünk a gólyabált előkészíteni. Sziasztok, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt.